Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsonyi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltár első versét. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember életében! Helyünket elfoglalva, folytassuk ének szóval, énekeljük a 417. dicséretünk első három versét. A 417. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjjetek Krisztust dicsérni! Karácsonyi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának második fejezetében, a 21. verstől a 35. versig tartó igeszakaszban. Isten igéjét buzgó figyelemmel, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg. Így szól Isten írott igéje. Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. És amikor leteltek tisztulások napjai, Mózes törvénye szerint felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, egy pár gerlét vagy két galamb fiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítatására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk, Úr Jézus, a te hűséges kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, hogy te karácsonykor a földre jöttél, hoztad a te szeretetedet és kegyelmedet. Köszönjük, hogy erre emlékezhetünk ma is. Ez lehet itt csendben előttünk, hogy te annyira szerettél bennünket, hogy eljöttél értünk, hogy bennünket megments. Köszönjük ezt a karácsonyt is, ezt az idei évet. Köszönjük, ha jól telt, jó kedvünk volt, és jó élményekben gazdagodhattunk. Ezt is neked köszönjük. De kérünk azért most, hogy te csendesíts el minket, attól, hogy otthon hagyjuk azokat a gondolatokat, amik elterelnék a figyelmünket te rólad. Kérünk azért, hogy most a te áldásod legyen, a mi Isten tiszteletünkön hadd tudjunk te rád figyelni, téged jobban megismerni. Kérünk, szent lelked által légy itt közöttünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 204. dicséretünket, annak is az első versét. A 204. dicséretünk első verse így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni az ő szent lelkének segítségű hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, Lukács evangéliumának a második fejezetében, a 29. verstől a 35. versig tartó szakaszban eképpen. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségedül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Kedves testvérek, nem sokkal a karácsonyi történet, Jézus Krisztus születése után járunk a ma felolvasott igében. Mikor is József és Mária felvitték a megszületett kis Jézust Jeruzsálembe, hogy ott az Úr törvénye szerint bemutassák őt a templomban az Úrnak. És amikor ezt a feladatot végzik, elmennek a templomba, akkor ott találkoznak ezzel a Simeon nevezetű emberrel, aki kezébe veszi a gyermeket, áldani kezdi az Istent, és elkezd arról beszélni, hogy ki is igazából az a kisgyermek, akit ő most a kezében fog. Erről a Simeonról nem tudunk meg sokat. Nem tudjuk meg a foglalkozását, nem tudjuk meg, kik voltak a szülei, melyik családhoz tartozott, nem tudjuk meg, hogy hány éves volt, alig ismerünk meg róla valamit. Viszont a lényeg, az kiderül. Azt olvastuk róla, hogy igaz és kegyes ember volt, várta a megváltó eljövetelét, és a Szentlélek volt rajta. A Biblia ezeket tartja lényeges információnak Simeonról, és ezért ezeket írja le róla. Ez a dolog már beszédes önmagában is, hogy nem azt tudjuk meg róla, hogy ki volt ő, hogy mivel foglalkozott, mennyi pénzt keresett, hanem azt, hogy kegyes és igaz ember volt. Ez mutatja a fontossági sorrendet, hogy mi is az igazán fontos az ember életében, hogy mi az, amit érdemes leírni valakiről. Nos, ez a Simeon azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy egészen addig nem fog meghalni, amíg meg nem látja a Krisztust, a megváltót. Azt a megváltót, akit Isten népe már régóta várt, akiről a próféták is írtak az Ószövetségben, aki majd megszabadítja az ő népét. Ezért a lélek indítatására felmegy a templomba, ott találkozik a kisgyermek Jézussal, és rögtön összeáll neki a kép, hogy ez a kisgyermek a megváltó, aki majd megszabadítja az ő népét, és megváltja az egész emberiséget. Felismerte ezt Simeon, és éppen ezért a kezébe veszi ezt a kisgyermeket, áldani kezdi az Istent, és elkezd arról beszélni, hogy kicsoda is valójában az, akit a kezében fog. A mai karácsonyi Isten tiszteleten Simeonnak az itt elhangzó szavaiból három gondolatot szeretnék kiemelni, amiken keresztül Jézust ismerhetjük meg. Az első az, hogy Jézus világosságként jött a világba, második, hogy Jézus sokak felemeltetésére és sokak elesésére rendeltetett, a harmadik pedig az, hogy Simeon az ő szavaival már Jézus szenvedését is előre vetíti. Ezt a hármat fogjuk most megvizsgálni pontról pontra. Az első az, hogy Jézus világosságként jött a világra. Ugye arról beszél Simeon, hogy megjelent az üdvösség, és akkor ezt mondja, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek. Simeon azt mondja Jézusról, hogy ő világosságként jelent meg. És most eszünkbe juthat több másik igehely is a Bibliából, ahol Jézus világosságnak nevezi a Szentírás. Eszünkbe juthat János evangéliumának a bevezetője, ahol János konkrétan erről beszél, hogy a világosság eljött a világba, de a sötétség nem fogadta be őt. Vagy beugorhat az is, amikor Jézus önmagáról nyilatkozik, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tehát a Biblia több helyen is beszél arról, hogy Jézus világosságként jött el közénk. Amikor a Biblia fényében ezen gondolkoztam, a prédikációra készülve, hogy mit is jelent ez, hogy Jézus világosság, mert azért elég közhelyesen hangozhat, ha nem is az, akkor elkezdtem eléggé elvontan gondolkozni. Belegondoltam abba, hogy a világosság az az, ami megszünteti a sötétséget. A világosság leleplezi azt, ami a sötétségben volt. Láthatóvá válik az, amit eddig nem láttunk. Nos, a Biblia is erről beszél, ugyanis azzal, hogy Jézus Krisztus eljött a földre az ő maga tökéletességével, bűntelenségével, rávilágított arra, hogy milyen gonosz, istentelen és bűnös világba érkezett. Jézus Krisztus érkezése leleplezte a bűnt, rámutatott arra, hogy milyen is az ember, hogy tele van a szíve gonoszsággal, önzéssel, dicsőségvágyjal, hataloméhséggel, és még lehetne sorolni, elég körbenézni a világban. Jézus ezt leplezte le az ő születésekor, és ezt szeretné leleplezni a mi életünkben is, hogy mi is milyenek tudunk lenni nélküle, milyenek vagyunk, ha nem őt követjük. Szeretné, ha ezt észrevennénk a saját életünkben. Nyilvánvalóan, amíg valaki sötétségben van, és nincs fényforrás, addig nem lát. Addig azt sem látja, ha esetleg koszos a keze, maszatos az arca, de amikor érkezik valami fény, amikor felkapcsolják a villanyt, akkor már könnyen észreveszi ezeket. A lelki életben is, amíg valaki sötétségben él, és nem találkozik a világossággal, azaz Jézussal, addig nem is tudja észrevenni azt, hogy van-e valami hiba az életében. Addig nem látja meg az ő bűneit, nem ismeri fel, hogy milyen gonosz a szíve, nem látja meg, hogy Isten nélküle, hiszen sötétségben van. Viszont amikor Jézussal találkozik az ember, a világossággal, amikor Jézus szól az ő igéjén keresztül, akár itt a templomban, akár otthon a bibliaolvasás során, akár más ember szavain keresztül, akkor ez megvilágítja az embert. Akkor Jézus Krisztus világossága leleplezi az illetőt. És könnyen magára ismerhet, hogy bizony én nem vagyok tökéletes. Vannak hibáim, rengeteg dologban vagyok önző, dicsőségvágyó, stb. Amikor Jézus szól az igében, akkor leleplezi ezeket a dolgokat. A kérdés az, hogy mit kezdünk ebben a világosságban. Hagyjuk-e, hogy Jézus leleplezze a leleplezni-valót, és megtisztítson bennünket? Vagy inkább mennénk vissza a sötétségbe, ahol nem látszanak a hibáink, a bűneink, ahol nem kell megváltozni, és maradhatunk úgy, ahogy eddig voltunk. Egyszer valaki nekem azt mondta viccelődve, hogy sötétben, vagy legalábbis félhomályban ilyen hangulatvilágítással kell a vendégeket fogadni, mert akkor nem fogják meglátni a koszt. Akkor nem látszik a sarokban a pókháló, nem vehető ki a porcica a szekrény alatt, és akkor megússzuk a takarítást, nem kell felsöpörni, felmosni, lepókhálózni. Nyilván ezt viccesen mondta nekem. De azért mégiscsak tudunk ilyenek lenni. Szeretünk sötétben, félhomályban maradni. Hogy ne látszom meg az, ami koszos, ami nincs jól, amit talán szégyellünk is. Mert ha a sötétben marad, ha nem lepleződik le, akkor nem kerülünk kellemetlen helyzetbe, akkor nem kell változtatni semmin, nem kell kitakarítani, akár lelki értelemben, minden maradhat a régiben. Az már más kérdés, hogy a fő probléma, hogy van takargatni és szégyelni való, hogy valamit ki kéne takarítani, az megmaradt. Jézus azt mondja János evangéliumában, hogy az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki a gonosz cselekvését nem akarja abba hagyni, aki meg akar maradni a bűnben, az nem akar a világosságra jönni. Az nem akarja, hogy Jézus rávilágítson arra, ami nem jó, mert az neki kellemetlen. Inkább akkor el is kerüli az ilyen helyzeteket. Vagy úgy félig a világosságban akar maradni, de azért visszajárna a sötét cselekedetekhez. De nem lehet így kétfelé sántikálni. Nem lehet egyszerre a világosságban lenni, és közben a sötétségbe visszajárni. Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, az világosságban jár, és nem jár sötétségben. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek bűnei. Igenis vannak, de ezeket már nem takargatja. Hagyja, hogy ezeket a világosság leleplezze, megvallja ezeket Istennek, és próbál belőlük szabadulni. Ellenben azzal, aki a sötétségben próbál rejtőzni. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Szól az ige a példabeszédekben. Kedves testvérek, Jézus Krisztus világosságában élünk-e? Engedjük-e, hogy ő leleplezze a mi szívünk legsötétebb gondolatait is? Van-e valami, amit esetleg takargatunk, amit szégyellünk, amit talán Isten elől is próbálnánk elrejteni? Talán most is eszünkbe jut ez. Hagyjuk, hogy Isten leleplezze ezeket, mert a takargatásnak sosem lesz jó vége. Hagyjuk-e Jézusnak, hogy leleplezzen bennünket? Sőt, örülünk-e annak, ha rámutat egy bűnünkre? És rávilágít például arra, hogy mi milyen önzőek tudunk lenni. Az úgy rosszul esik, meg úgy fáj, mert hát sérti a büszkeségünket. De lássuk meg, hogy ez egy jó dolog. A mindenható Isten annyira szeret minket, hogy úgy nevel bennünket, mint a gyermekeit. A kisgyermeknek is jobb esetben az apja meg az anyja megmondja, ha rosszat csinált. Miért, hogy a gyerek rosszul érezze magát? Nem. Azért, hogy a gyerek megtanulja, hogy mi a rossz és mi a jó, és a jó úton tudjon járni. És a jövőben annak a gyereknek lesz jó, ha megtanul viselkedni, és megtanulja azt, hogy mi a jó. Isten is így szeretne bennünket nevelni, és ezért leplezi le a bűnt. Nem korlátokat akar nekünk szabni, hanem a mi javunkat szeretné. Lépjünk hát a fénybe, és engedjük, hogy Jézus az ő igéjével leleplezzen bennünket, és kezdjünk el járni a világosságban. Tehát ez volt az első nagyobb egység, hogy Jézus világosságként jött. A második dolog, amit szeretnék kiemelni Simeon szavaiból, az a következő, ezt mondja Simeon, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett. Simeon már itt előre vetíti azt, hogy Jézus Krisztus egy megosztó személyiség lesz, aki két nagy részre fogja osztani az emberiséget. Van, aki elesik, és van, aki felemeltetik. És az egész ott dől el, hogy az adott illető hogyan áll Jézus Krisztushoz. Hogy hisze ő benne, vagy nem. Hogy követi-e őt, vagy nem. Mert lesznek, akik hisznek benne, de lesznek olyanok is, akik ellent mondanak, akik nem kérnek Jézusból. Fent van a YouTube-on egy kisfilm, az a címe, hogy Jóságmérő. Ez a videó azt próbálja szemléltetni, hogy hogyan lehet örök életre, üdvösségre jutni. Nyilvánvalóan emberi korlátokkal készült ez a kisfilm, emberi ötletek alapján, úgyhogy a körítést nyilván nem kell nagyon komolyan venni, de a főüzenet nagyon fontos. Ebben a kisfilmben az emberek egy jóságmérő előtt állnak sorban, és két angyal fogadja őket. Mindenkinek rá kell állni egy mérlegre, a jóságmérőre, ami megmondja azt, hogy elég jó volt az illető ahhoz, hogy bekerüljön a mennyországba. Jönnek sorba az emberek, és mindenki elkezdi győzködni az angyalokat, hogy ők mennyi jót tettek, hogy ők milyen jó emberek. Van olyan, aki arról kezd el beszélni, hogy ő egy jó ember, és igyekezett jó életet élni, Viszont sokszor ez nem volt lehetséges, nem tehette meg, ezért lopnia és csalnia kellett. Aztán jön egy másik, aki azt mondja, hogy hát én tettem néhány rossz dolgot az életembe, de mindig igyekeztem kompenzálni. Tettem helyette valami jót, és akkor ez csak kiegyenlíti ezt, nem? Jön egy harmadik, aki öntelten áll oda, hogy ő mennyi jót tett. Elkezd példálózni, hogy Indiában gyermekkórházat üzemeltetett. Ő az emberiség javáért munkálkodott a földi életében. Jönnek sorban az emberek a saját érveikkel. Viszont mindenki rááll a mérlegre, és senki sem lesz elég jó, senki sem üti meg a szintet. Míg nem egyszer csak jön egy ember, így nagyon vastag aktával. Nagyon sok rossz dolgot tett, a bűnei ott sorakoznak a lapon. Szinte már el is volt könyvelve az, hogy ő biztos nem felel meg ezen a teszten. De mielőtt rálépne a mérlegre, hirtelen megjelenik Jézus, és ő lép rá erre a mérlegre helyette. És nyilvánvalóan Jézus elég jónak bizonyult. És ez az ember Jézussal mehet tovább, és egyedüliként megfelelt a jóság mérőteszten. Látjuk, hogy nem a saját jósága miatt, hanem azért, mert Jézus állt oda helyette. Talán kicsit bugyuta ez a film, mert nyilvánvalóan a valóságban ez nem így néz ki, de a fő üzenete továbbra is nagyon fontos. És nagyon jól szemlélteti azt, hogy hogyan lehet örök életre jutni. Mert sokan vannak azok, akik azt gondolják, hogy ha én elég jót teszek, akkor könnyűszerrel bejutok a mennyországba. Vannak, akik azt mondják, hogy a rossz tetteket is mindig ki tudom egyenlíteni a jó tettekkel, és akkor én is rendben vagyok. De így nem lehet örök életet kapni, nem lehet üdvösségre jutni, jó tettekkel nem lehet ezt kiérdemelni. A lényegi kérdés itt egyedül az, hogy én hogyan állok Jézus Krisztushoz. Mert ő az, és itt most visszautalok Simeonnak a szavaira, aki sokak elesésére és felemelésére rendeltetett. Ő az, akinek a fényében eldől minden. Aki hisz Jézus Krisztusban, aki elfogadja őt megváltónak, elkezdi őt követni, és nem a saját jóságában bízik, hanem engedi Jézusnak, hogy ő álljon oda a mérlegre, az nyerhet örök életet. Tehát tehet az ember bármennyi jónak tűnő dolgot, lehet társadalmi élharcos is akár, de ha Jézus Krisztussal nincs rendezve a kapcsolata, akkor hiába az egész, akkor nem kap örök életet. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, és nincsen üdvösség senki másban, nyilván itt Jézusról beszél, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Egyedül Jézus Krisztus által lehet üdvözülni. Ez az egyetlen út Istenhez. Ha Jézus Krisztushoz fordulunk, tőle kérünk bűnbocsánatot, és elkezdjük őt követni. Sokan mentegetőznek, hogy nekik van hitük, rájuk nem mondják azt, hogy ők nem hívők. De kedves testvérek, nem mindegy, hogy milyen az a hit, hogy kibe vetjük azt a hitet. Mert a jó Isten, aki a mi fejünkben él, és arra van, hogy az az egyetlen célja, hogy bennünket megsegítsen, hogy a mi vágyainkat végrehajtsa, az nem fog üdvözíteni. Ugyanúgy az az Isten kép sem fog, amelyet kedvünk, kényünk szerint a különböző elemekből összeraktunk. Ami tetszik, azt megtartom, ami nem tetszik, azt kidobom. Ez nem így működik. Nem mindegy, hogy mibe vetjük a mi hitünket, mert egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit üdvözít. Az ő személye az, amin áll vagy bukik a mi üdvösségünk. Ezért ő hozzá menjünk, és tőle várjuk a mi üdvösségünket. A harmadik dolog pedig, amit ki szeretnék emelni Simeon szavaiból, az az, hogy már előre vetíti Jézus szenvedését. Ezt abból gondolom, hogy amikor fogja a kis Jézust a kezében, és arról beszél, hogy Jézus fog üdvösséget szerezni az embereknek, akkor elejt egy félmondatot Máriának. Azt mondja a gyermek édesanyjának, hogy a te lelkedet is éles kard járja majd át. Azért abszurd ez a helyzet. Ott van ez a Simeon a kisgyermekkel a kezében, és ahelyett, hogy gratulálna a szülőknek, vagy megdicsérni a kisgyermeket, hogy milyen aranyos, annyit mond a gyermek édesanyjának, hogy a te lelkedet is éles kard járja majd át. Hát ki mond ilyet egy édesanyának? Már most arról beszél Simeon, hogy milyen nagy lelki fájdalmakat kell majd átélni Máriának, hiszen el fogja veszíteni a gyermekét. Szívfájdító lehetett, hogy ilyet mond valaki egy édesanyjának, aki nemrég szülte meg a gyermekét. De én abban a hitben vagyok, hogy Simeon és Mária is pontosan tudta már azt, hogy Jézusnak min kell majd keresztül mennie. Hogy neki az egész élete egy nagy szenvedés lesz. Hogy őt majd elfogják nagypénteken, megostoroztatják, töviskoszorút tesznek a fejére, arcon köpik, megverik, és keresztre feszítik. Hogy ott a kereszten halljon meg a kínok kínja között, és ezzel szerezzen megváltást az embereknek. És tudjuk, hogy Mária ezeket az eseményeket végignézi. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hangzik Simeon szava Máriához. Még a gimnáziumban volt egy beszélgetésem az egyik osztálytársammal, és az osztálytársam azt mondta, hogy ő a zsidó írás tudókat meg farizeusokat hibáztatja Jézus haláláért. Én erre annyit találtam válaszolni, mondani, hogy Jézus halála miatt hibáztassa csak mindenki önmagát elsősorban. Mert az én bűnöm az, ami miatt Jézus meghalt. Az én vétkeim azok, amik odaszegezték az ő kezét a keresztfára. A konfirmáció előkészítőn is jól megtanultuk, hogy miattam, helyettem és értem szenvedett Jézus. Miattam, hiszen az én bűnöm az, ami miatt a keresztre került. Helyettem, hiszen nekem kellett volna a büntetést megkapnom. És végül értem, hiszen nekem akart örök életet szerezni azzal, hogy vállalta ezt a szenvedést. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus vállalta a sok szenvedést azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Most egy rövid igeszakaszt szeretnék felolvasni. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei járán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ezt a proféciát Ézsaiás proféta könyvéből olvastam föl. Ezt több évszázaddal Jézus előtt írta a proféta. És már itt is csodaszépen leírja azt, hogy Jézusnak mind kellett keresztül mennie azért, hogy bennünket az ő sebei által meggyógyíthasson. És Simeon is erről beszél már akkor, amikor Jézus még kisgyermekként az ő karjaiban fekszik. Tehát láttuk a mai prédikációban először is, hogy Jézus világosságként jött, hogy leleplezze a sötétséget, és helyes útra, világos ösvényre vezessen bennünket. Aztán Jézus sokak felemelésére és elesésére rendeltetett. Ő az egyedüli, akin keresztül üdvözülhetünk. Harmadjára pedig láttuk, hogy Simeon már Jézus szenvedését is előre vetíti, hogy Jézus miattunk, helyettünk és értünk szenvedett a kereszten. Kívánom, hogy ezen a karácsonyon ezt minél inkább megértsük, átérezzük, lássuk ennek a jelentőségét, és Jézus világosságában tudjuk lezárni ezt az ünnepet. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 681. dicséretünket, a 681. dicséretünk első versét, Krisztus ki vagy, nap és világ. helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te magad vagy a világosság, hogy Te világosságként jöttél a földre. Köszönjük, hogy szeretnéd leleplezni mindazt, amit le kell leplezni, amitől szabadulni kéne. Te látod azt, hogy ezt milyen sokszor nem szívesen fogadjuk, mennyire fáj ez nekünk, de add, hogy hadd tudjunk tényleg megtisztulni, beismerni azt, ami a vétkünk, és tőled kérni rá bocsánatot. Kérünk azért, hogy ebben a karácsonyban még adj csendet, hadd tudjuk megvizsgálni a mi életünket a Te fényedben, hadd tudjunk egyre inkább neked szentelt életet élni. Kérünk, Úr Jézus, az év hátra levő részéért, add, hogy tényleg szeretetben telhessen, add, hogy téged követhessünk. És hadd kérjünk az új évünkért is, hogy abban is hadd lássuk majd meg a Te akaratodat, hadd értsük meg, hogy mit szeretnél a mi életünkkel a következő esztendőben. Kérünk, Úr Jézus, a betegekért, Te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolókért is kérünk, Te vigasztald meg a családokat. Kérünk, Úr Jézus, azokért, akik egyedül voltak az ünnepben, a Te szereteted járja át őket is, ezért kérünk. És kérünk a gyülekezetünkért, hogy a Te igéd vezéreljen bennünket továbbra is. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te meghallgatod a csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és még mielőtt átadom a hirdetéseknek a szót, kötelességem átadni a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának és dékánjának az üdvözletét, Isten áldását kéri ő is a mi gyülekezetünk életére. És akkor hallgassuk meg a hirdetésünket.
Mi pedig megköszönjük Gábor Dániel harmadéves teológiai hallgatónak köztünk végzett szolgálatát. Ő most az ünnepi legátusunk, egyúttal gyülekezetünk tagja is, és Isten megadta számára, hogy most itthon az ismerősök között szolgálhat igével. Áldja meg az Úr az ő további felkészülését és szolgálatát. A mai Isten tiszteletünk is úrvacsorával folytatódik. Szeretettel hívjuk a kegyelem asztalához mindazokat, akik lélekben készen állnak arra, hogy Istennek az ajándékát, amit karácsonykor Jézus Krisztusban adott, ebben a formában is átvehessük. Hirdetem, hogy a két ünnep között hétközi alkalmakat nem tartunk. Szombaton, december 31-én este 6 órakor a gyülekezeti házban lesz óévi hálaadó istentisztelet, és vasárnap, azaz január 1-én délelőtt 10 órakor lesz újévi istentisztelet. Külön gyermekistentiszteletet vasárnap most nem tartunk. A a babamama szoba működni fog, tehát akik kisgyermekkel érkeznének, azok tudják majd követni az istentiszteletet. A legkisebb gyermekeknek is biztosítunk gyermekvigyázást, de külön gyermekistentisztelet nem lesz, és konfirmációi előkészítés sem, hanem majd január 1-e után áll vissza a rend, amit már évközben is megszoktunk. Keresztény részvétel jelentem, hirdetem halottainkat. Asztalos Sándor 89 éves korában hunyt el, temetése időpontját majd később tudjuk meg, illetve Korán Andrásné Polgár Magdolna 81 éves korában hunyt el, a temetése most pénteken 1 órakor lesz. Urunk, vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Az istentisztelet elészének zárásaképpen énekeljük a 802. dicséretünk első versét. A 802. dicséretünk első verse így kezdődik: örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Fogadjuk Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.